Sok szeretettel köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük a református énekeskönyvünk 151. dicséretét. Uram, Isten siess minket megsegíteni.
Sok szeretettel köszöntjük az egész népes gyülekezetet, és azokat is, akik még otthon vannak a képernyők előtt. Egyre telünk, de nagyon jó ez a látvány, és reméljük, hogy tényleg egyre jobb lesz a helyzet egész Magyarországon és egész Európában is.
Gyülekezet helyet foglal, és énekkel dicsérjük az Istent. Mélyből hozzád száll szavam, ez a bűnbánati ének következik. Isten igét fogom olvasni nektek, Péter apostol második leveléből a harmadik fejezetet. Péter második leveléből a harmadik fejezetet. Hallgassátok! Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben az emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkodásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre mondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete, mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne lenye rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog érni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegre ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikről ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok mindezeket, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övi a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Hallottuk Istennek az igéjét, most gyertek és imádkozzunk. Drága Urunk, először is megköszönjük neked azt, hogy így annyi év után is még hangozhat a te tanításod, hogy annyi év után is még tanulhatunk rólad, megismerhetjük még jobban Jézust. Köszönjük neked azt, hogy adtál nekünk kapaszkodókat, támpontokat, hogy azokba tudjuk vetni a mi hitünket. Megköszönjük neked azt, hogy minket is tartasz, hogy nem sieteted a véget, hanem várod azt, hogy mi hozzád tudjunk térni. Köszönjük neked azt, hogy te nem szabályok és parancsolatok szerint működsz. Köszönjük neked azt, hogy te szeretsz minket, és hogy ez a szeretet, ez kitart mindvégig. Urunk, megköszönjük neked azt is, hogy eljöhettünk most ide, és hallgathatunk téged. Arra szeretnénk most téged kérni, hogy segíts minket, hogy itt tudjunk lenni teljes jelenlétünkkel, hogy ide tudjunk figyelni. Mert szeretnénk, Urunk, hogyha te szólnál most hozzánk, szeretnénk, hogyha te lennél az, aki megérint minket, akivel most találkozhatnánk. Így kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai alkalmunkat, és te szenteld meg. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a református énekeskönyvünk 234. dicséretét. Gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét.
Isten áldott szent lelkét,
Isten igét újraolvasom, a már felolvasott Péter apostol második leveléből, a harmadik fejezet 17. és 18. versét. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek téveigései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban. Kedves gyülekezet, hát képzeljétek el, kíváncsiságból rákerestem, hogy az egész világon hány darab keresztény felekezet található. Gondoltam, hogy sok lesz, de azért a számon meglepődtem, ugyanis körülbelül 30 ezer keresztény felekezet van. Megpróbáltam összeszámolni, hogy csak Magyarországon mennyi található, és hát 97-et számoltam, de ez nem pontos. Ettől még lehet sokkal több is, lehet kevesebb is. És még csak a keresztény egyházról beszélünk. Ebből a 97-ből egyébként, vagy ebből a 30 ezerből csak egy a Magyarországi Református Egyház, a miénk. És a keresztényen kívül meg minden vallásnak megvannak a saját felekezetei, és így tovább. És ebben a 30 ezer keresztény felekezetben még több mozgalom, még több irányzat, még több hitvallás. Majdnem, hogy gyülekezetenként ez is változik. Hát ma már nem egyszerű kereszténynek sem lenni. Hát melyik a legjobb választás? Vannak jobb és rosszabb felekezetek? Vagy ezt hogy kell eldönteni? Ez a nagy választási lehetőség a történelem folyamán alakult így ki. Ugyanis Jézus után sok-sok részre szakadt a kereszténység, az egységes kereszténység. És már Pál levelőből is azt olvashattuk, hogy olvashatunk erre vonatkozólag, és erről múlt héten Tibor prédikált is, hogy akkor ugye nem katolikusoknak, reformátusoknak nevezték az emberek magukat, hanem az alapján, hogy kitől kapta a tanítást. Én Pálé vagyok, én Kéfásé, stb. Azt a jelenséget, hogy ennyi felekezet van, két dologhoz lehet kötni. Az egyik, hogy bonyolultá vált a világ. A másik pedig, hogy olyan világot élünk, hogy számtalan lehetőségünk van. Azzal, hogy bonyolódott a világ, bonyolódott a keresztény tanítás is. Ahogyan ma már nincsenek egyszerűen tudósok, hanem van mikrobiológus, aki tudós a maga területén, vagy van asztrofizikus, aki ugyanúgy tudós a maga területén. És még lehetne sorolni sok szakterületet. A világ bonyolódását tovább az is jelzi, hogy amit ma látunk, a szexuális forradalom is. Ahol az ember már a nemét is keresi. Nem elég az egyszerű besorolás, hogy férfi vagy nő, hanem van a társadalmi nem, a biológiai nem, és ezeken belül még számtalan. Bonyolódik a világ. És ugyanúgy már nem egyszerűen keresztények vagyunk, hanem hozzá kell tennünk, hogy reformátusak vagyunk, hozzá kell tennünk a kegyesség irányzatot, és az, hogy melyik gyülekezetből jövünk. Próbáljuk mi is körülírni a hitünket. A bonyolultság mellett a lehetőségek világát is éljük. Legyen szó utazásról, sportról, zenéről, munkáról, gyógyszerről, hírről. Elég bekapcsolnunk a mobiltelefont, csatlakozni az internetre, és mindenről kaphatunk bővebb információt. Ha nem tudom eldönteni, hogy mit sportoljak, akkor egy év alatt kipróbálok 10 különböző sportot, és eldöntöm, hogy melyik áll hozzám a legközelebb, melyik tetszik nekem. És nem baj, hogyha egyik sem tetszik, akkor keresek egy másikat. Már nem vagyok úgy megkötve, mint régen, hogy azt a sportot kell űznem, ami a legközelebb áll hozzám, vagy hát a legközelebb van a területemen, a környékemen. És ugyanígy van a nyugati világ is a nemekkel. Ha másnak érzem jól magam, akkor lehetőségem van váltani. És ugyanez van a vallással is ma már. Beleszülettem egybe, tegyük fel, hogy a kereszténységbe, de hogyha nem tetszik, akkor váltok. Már van lehetőségem erre is. És ennek egyébként megvan a jó oldala is, mert színes lehet az életem. Ki tudok teljesedni, jobban utána tudok járni a dolgoknak, és meg tudom találni a nekem megfelelő. A rossz oldal azonban az, hogy nem tudok elmélyülni ezekben. Illetve az, hogy nem szükséges elköteleződnem. Ha nem tetszik az eddigi életem, akkor miért kellene szembenéznem vele? Inkább váltok. A sok lehetőség, bár lehet pozitív oldala is, de ezek miatt, a sok lehetőség és a bonyolultság miatt könnyebb elvesznünk. Könnyebben elveszik az ember, és nagyon könnyen el tudunk sodródni, vagy éppen a felszínen maradni. A mi szempontunkból most a hit lesz a középpontban, hiszen erre is nagy hatással van ez az életmód, ez a mai világ. Péter arra hív minket, hogy ne sodródjunk, hanem maradjunk meg Krisztusban, és növekedjünk benne. Találjuk meg az egyensúlyt Istennel. A prédikáció is ementén fog hangzani, tehát, hogy ne sodródjatok, maradjatok meg, és növekedjetek. Mindez pedig ez a mondat foglalja össze, hogy Istennel egyensúlyban. A kiemelt ige szakaszt most újra felolvasnám ezek szerint, aztán pedig egy szó szerinti fordításban is. Az elejét. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok mindezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek téveigései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseket el ne veszítsétek. És most egy szó szerinti fordítás. Ti tehát, szeretteim, mivel tudjátok mindezt előre, óvakodjatok, hogy a gonoszok téveigéseivel együtt el ne sodortassatok, kiesvén ezzel a biztosból. Hát kettő kisebb plusz van így ebben a szó szerinti fordításban. Az egyik az, hogy a gonoszok téveigéseivel együtt el ne sodortassatok, vagyis egy ilyen passzív sodródásról van szó itt, amelyik a gonoszok téveigéseivel el fog veszni. Illetve a másik plusz dolog, hogy kieshetünk a biztosból. Most mindkettőt tartsuk szem előtt, és először nézzük meg, hogy mit jelent a sodródás. Ezt a sodródást nagyon jól kifejezi Tolsztoj, orosz író, aki így emlékszik vissza élet egyik korábbi szakaszára. Hasonlítottam egy olyan emberhez, akit egy csónakba ültettek. Evezőt adtak tapasztalatlan kezeibe, és csónakját a parttól ellökték. Minél bejebb jutottam, annál gyorsabb sodra lett a folyamnak, amely vitt magával. A folyó közepén egyre több csónakossal találkoztam. A vitorlások és evezősök újongó kiáltással suhantak el mellettem az árral lefelé, és biztosítottak engem, és egymás között magukat is, hogy nem lehet más irányba haladni. Nincs más irány, csak haladni az árral. Hitelt adtam nekik, és haladtam velük együtt az árral. Hirtelen meghallottam a vízes és távoli morajlását, és láttam, mind borulnak fel egymás után a csónakok. Magamhoz tértem. Visszapillantottam, és minden erőmet összeszedve elkezdtem evezni. Szembe az árral, a part felé. A part, ahonnan elragadtattam, volt az Isten. Az ár a világ, és az evező a nekem ajándékozott szabadság. Ez a kis történet annyi mindent kifejez. Például, hogy én is felelős vagyok. Van akaratom, és van szabadságom. De nem ez jelenti a veszélyt, hanem az ismeretlen. Az ismeretlen víz, ami sodor engem. Nem tudom, hova vezet, de baj nem lehet, mert sokan haladnak errefelé. És tényleg mennyi minden elsodorhat minket Istentől. A pénz, a hatalom, tudnánk sorolni. És gyakran beszélünk is erről, és sok keresztény tanítás is van ebben a témában. Úgy hívjuk ezt így összefoglaló néven, hogy bálványok. De most én nem erről szeretnék beszélni nektek, mert Péter második levelében, ahonnan az igénk is van, nem a világi csábításról szól, nem a kísértésről, hanem a keresztényiről. Hiszen nincsen félrevezetőbb annál, mint amikor egy nagy tekintélyű keresztény ember tanít valótlant. Őket nevezi Péter és a Biblia hamis tanítóknak és hamis prófétáknak. A prédikáció elején hoztam egy adatot, hogy mennyi keresztény felekezet van. Ezek közül vannak igazán extrémek is. És a történelem során bebizonyosodott az is, hogy az ember nagyon könnyen félreértelmezheti Istent, és nagyon könnyen félrevezethet másokat is. Már rögtön az első gyülekezetben szembe kellett nézni azzal az embereknek, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen tudjuk értelmezni Istent. Péter korábban még csak kialakulóban voltak azok a tételek, keresztény tanok, amiket ma már alapnak számítunk. Például a Szent Háromságot csak a 4. század közepén fogadták el. Addig nagyon sokféle elképzelés volt erről. Olyanokat tartottak igaznak, amit ma nagyon furcsának találnánk. Csak egy példát mondjak, volt egy olyan is, hogy Jézusnak nem is volt igazi teste, hanem egy ilyen hologramszerű volt. Persze ezeket komoly érvekkel tudták alátámasztani. És ha beleképzeljük magunkat az akkori ember életébe, akkor jobban megérthetjük, hogy nem is voltak olyan könnyű helyzetben ők sem. Hiszen még nem volt bibliájuk, amihez tudtak volna kapaszkodni. Nem volt ott az emberek kezében egy tájékozódási pont. És nem volt sok lehetőségük sem. Így ha nem figyelt oda az ember, akkor a közösségével együtt el tudott sodródni. És Péter figyelmeztet. Egyre többen lesznek az olyanok, akik egyre hangzatosabb tételeket fognak állítani, és ezzel félrevezetnek sokakat. De mi ne hagyjuk, hogy elsodródjunk. Ne hagyjuk, hogy a saját meggyőződésünket elveszítsük. Tolstoj története alapján azt tudjuk mondani, hogy azért sodródhatunk, mert az ismeret hiányos. Ha ő tudta volna, hogy az a víz hová vezet, akkor bizony nem távolodik el a biztos partról. Hiába a sok hang, hiába a jó szónokok, erős a horgony. Csak hát olyan jó a sodródás, nem? Könnyű. Nem kell evezni, nem kell erőt belefektetni. Felfekszel és hagydik el, hogy vigyen az áramlat. Vigyenek a hangzatos gondolatok, jelmondatok, irányzatok. De reméljük, hogy mi is hamar észbe kapunk, úgy, mint Tolstoj. De akkor hogyan lehet ellenállni a sodródásnak? Összefügg a válasz azzal, amit Péter mond, mert nem csak arra figyelmeztet minket, hogy ne sodródj, hanem arra is, hogy a saját biztos meggyőződésed ne veszítsd el. Itt nem arra kell gondolni, hogy kieshetnél Istennek a kegyelméből, mert ezt tudjuk Pál apostol leveléiből, hogy ez nem lehetséges. Péter arról tanít itt, hogy a saját hitbeli meggyőződésedet ne veszítsd el. Azt, ami eddig biztos volt számodra Istennel kapcsolatban. Ne hagyd, hogy bizonyos emberek vagy irányzatok miatt ezt elveszítsd. Mert a hitbeli meggyőződésünk olyan, mint egy ilyen erős horgony, ami tartja a hajót. Vagy olyan, mint egy fának a gyökere, aminek a köszönhetően a fa a legnagyobb viharban is áll. A Biblia ezt a kapaszkodót, ezt a középpontot a szívnek nevezi. És a példabeszédekből tudjuk, hogy ez mennyire fontos lelki szerv. Mert innen indul ki minden élet. Ez a szív pedig, hogyha erős, mint a horgony, vagy mint a fának a gyökere, akkor nehezebben is sodródunk el. Most ezt átvitt értelemben értsétek, de hogyha erős a szíved, akkor erősebb a hited is, mert nem ingatnak meg a különböző sodrások. Megvan az egyensúly. És hogyan lehet erős a szív? Természetesen mindez Istenhez köthető. És erre használunk egy furcsa szót is, Isten élmény. Ebben a szóban benne van maga a jelentése is, Istennel átélt élmény, egy közös élmény, egy közös történés. Az, aki minket teremtett, kapcsolatba akar lépni velünk. És ezt olyan sok módon tudja megtenni. Legyen az egy prédikáció, vagy egy álom, vagy egy bibliai ige, vagy egy megmagyarázhatatlan véletlen. Az Isten élmény az, amikor egy bizonyos dolgot Istenhez kötünk. Neki köszönünk meg. És amikor egy ilyet átéltünk, mint egy közös programot, akkor a szívünk is és a hitünk is erősödik. Érezzük, hogy Isten létezik. És nem csak, hogy ő létezik, hanem én személyesen találkoztam is vele. Ilyen konkrét Isten élményben egyébként ritkán van részünk az életünk folyamán, de azok aztán repítenek. Olyanok ezek, mint a gyerekkorunkban átélt alapélmények, amelyek meghatározzák a személyiségünket. Az Isten élmény meghatározza a hitünknek a személyiségét. És én is meg szeretném most osztani veletek az egyik ilyen Isten élményemet, Már egyébként lehet, hogy hallottátok is ezt tőlem. Igazából nem olyan nagy történet, de nekem fontos. És az annak a története, hogy én hogyan szereztem meg a jogosítványom. Ebben találkoztam egyébként Istennel, nem először, de nagyon meghatározóan. Szóval ez Miskolcon történt, ahol az egyik osztálytársammal készültünk a vizsgára. És a vizsga előtti napon, hát az szokott történni ilyenkor, hogy mindenki elmondja, hogy ő hogyan szerezte meg a forgalmiát, elmondják, hogy ki hányszor bukott, vagy nem bukott, hogy mikre kell odafigyelni. És azt tűnt fel ezekből a történetekből, hogy elsőre nagyon nehéz megszerezni. És mindenki ezzel riogatott, hogy nem baj, hogy elsőre nem sikerül, majd másodjára vagy harmadjára megpróbálod. Majd akkor sikerülni fog. Hát én nagyon izgulós voltam már akkor is, úgyhogy annyira konkrétan megmaradt az az élmény, hogy emlékszem, hogy a fogam is belefájdult, annyira izgultam egyszerűen. És ez a barátom kezdte a forgalmi vizsgát, addig én mondom, hogy én imádkozok, próbálok megnyugodni. Hát igazából annyira nem hittem, hogy Isten majd itt valami csodát tesz, de azért hát mindenben ilyenkor belekapaszkodik az ember. És ez a barátom, igazából az ima nem tartott sokáig, mert a barátom hamar visszajött, mondta, hogy sajnos neki nem sikerült. Elmondta, hogy mind bukott meg, és egyébként később ez nekem úgymond, hát most csúnyán mondom, de hogy jól jött, mert én is megbuktam volna ugyanezen. És ahogy elvégeztem a biztonsági tesztet, akkor is még nagyon izgultam, de beszálltam a kocsiba, és képzeljétek, hogy a légszűrőre téve volt egy ige. És ez volt. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. És ahogy ezt elolvastam, így teljesen megnyugodtam, és így visszagondolva valahogy az volt bennem, hogy sikerülni fog a vizsga. És sikerült is. Én ott átéltem azt, hogy Isten meghallgatja az imádságom, hogy Isten figyel rám, és ő velem van. Alapélménnyé vált ez számomra. És persze ez nem olyan nagy történet, ami életeket változtat meg, vagy bármi más, de attól még nekem ez fontos, mert velem történt, és igaz. És később, amikor ilyen helyzetbe kerültem újra, amikor nem értettem, hogy miért történik velem, akkor már nem féltem többé. Mert tudtam, hogy Isten ugyanúgy velem van, mint akkor volt. És miért mondtam el ezt a történetet? Hát több okból is. Egyik az, hogy ez az én történetem Istennel. Én ezt nem mondhatom, és nem taníthatom másnak, nektek úgy, hogy ha te imádkozol, és ilyen bibliai igéket olvasol, akkor minden vizsgát sikerülni fog. Én egyébként beleestem ebbe a hibába, és később is azt hittem, hogy ez így működik. Aztán persze jött a bukás is. És sajnos sok keresztény irányzat képviseli azt, hogy csak imádkozz, és akkor meg lesz ennek a jutalma. Akkor sikeres leszel. Egy-egy Isten élményből nem vonhatunk le általános következtetést. Ebből nem csinálhatok vallást. Ha neked is van egy ilyen Isten élményed, akkor az legyen a tiéd. Ne erőltesd másra, mint egy jól bevált módszert, mert abból tényleg csalódás lesz. Ez a te történeted, ez a te horgonyod. Nem hagyja, hogy sodródj az árral. A másik ok, amiért elmondtam ezt a történetet, hogy erősítselek titeket. A legkisebb történet is számít. Péter azt írja, hogy ne hagyd, hogy a biztos meggyőződésed elveszítsd. Ne hagyd, hogy bizonyos tanítások miatt azok az Isten élmények semmissé legyenek. Ne hagyd, hogy meginogjon emiatt a hited. Ha például az én történetem a jogosítványszerzésről elmondanám egy nagyon nagy keresztény tömegnek, akkor biztos lenne olyan, aki csak megmosolyogná. Persze lenne olyan, aki megköszönné, de lenne olyan is, aki megvizsgálná, odajönne aztán hozzám, és elmondaná, hogy hát ez nem volt valami jó, mert ez rólam szólt, nem Istenről. De nem számít. Nem számít, hogy ki mit gondol erről, mert ez az enyém és Istené. Ugyanúgy, ahogy a te Isten élményed, a tiéd és Istené. Valódi és igaz. És sokszor beszélünk a közösség fontosságáról, de most fel szeretném hívni a figyelmet arra is, hogy a közösségnek van néha negatív oldala is. Mert el tud sodorni. Emlékszem egy esetre, amikor az egyik ismerősöm mesélte, hogy volt egy Isten élménye, és a gyülekezetben elmondta. És a lelkésze felvonta a szemöldökét, és aztán kioktatta őt, hogy hát Isten nem így működik, hogy félreértette őt. és a gyülekezet is hasonlóan vélekedett. És ennek hatására az ismerősen megingott a hitében. A közösség elsodorta. Ugyanúgy, ahogy Tolsztojt is, a sok ember a csónakokban. És még van egy ok, hogy elmondtam ezt a történetet, mégpedig az, hogy mindenkinek lehet Isten élménye. Mert jogosan kérdezheted, hogy mi van akkor, hogyha neked nincs, vagy mi nem volt ilyen átélésed. Erre csak azt tudom mondani, hogy járj nyitott szemmel. Gondolkozz azokon, amik veled történnek. Kérd Istent, hogy találkozzam veled. És biztos vagyok benne, hogy lesz is találkozás. Mint mondtam, az egyensúlyt nagyon nehéz megtartani ebben a mai világban. Bárhol, bármi kizökkenthet minket. Ezért kéri Péter azt a levele végén, hogy ne a tévegésekkel, a hangzatos tanításokkal foglalkozzunk, hanem inkább növekedjünk Krisztusban és az ő ismeretében. Mindezt ahhoz köti, hogy figyelmeztet. Tudjuk, hogy Jézus újra el fog jönni. És fény derül mindenre. Mindenre, ami igaz és ami nem igaz. És akkor nem fog számítani a dogma. Akkor azt fog számítani, hogy milyen a te szíved. Hogy lesodródtál-e az áramlattal a vízesésben. Vagy vissza tudtál találni Istenhez. Akkor az fog számítani, amit te átéltél. És nem az, hogy mit válasz az eleven rendeléstől. Lassan a Céltudatos Élet című könyv végéhez értünk. Ezen kívül egyébként már csak egy témánk lesz. A mostani fejezet az egyensúlyról szól, és ez alatt a címszó alatt fut, hogy küldetésre lettünk teremtve. A küldetésünket máshogy nem tudjuk betölteni keresztényként, ha nincs meg ez az egyensúly bennünk. Ha egyik nap ide vitt minket a keresztény fősodor, a másik nap oda visz minket. Mert akkor nem céltudatosak leszünk, hanem akkor hiteltelenek. Ami a mai világban már nem számít a szó, hanem párosul hozzá tett. Gondoljunk a politikai pártok programjaira, vagy egy ember ígéretére, bármikor megszeghető. Ma már nincs becsületvesztés. Ma már meg lehet hamisítani bármit. Nekünk keresztényeknek, tehát nem az a feladatunk, hogy folyton csak beszéljünk, mint most én is itt beszélek, hogy elmondjuk a saját Isten élményünket másoknak, és elvárjuk, hogy ugyanúgy higgyenek, ahogy mi. Az a mi küldetésünk, hogy megéljük a saját hitünket, hogy hitelesek maradjunk. És ebből a kiegyensúlyozott, hiteles szívből fakad majd az új élet. Azaz a hit megélése fogja betölteni a küldetést, ha a horgonyba kapaszkodunk. Ma nem könnyű kereszténynek lenni. Nem csak azért, mert minden bonyolult és tele van lehetőséggel, hanem azért is, mert nehéz megtartanunk ezt az egyensúlyt. Nehéz nem az ára haladni. Nehéz kitartani Isten mellett és visszaelvezni hozzá. Olyan sok minden elsodorhat tőle. Megmaradni a hitben, a biztos meggyőződésemben nagyon sok erőt igényel. Ezért kérlek én is titeket arra, hogy ne sodródjatok, hanem maradjatok meg a hitben, a hitetekben, és nevelkedjetek Krisztusban. Legyetek erősek. Amen. Igehirdetésre felelve énekeljük az új énekeskönyvünk 35. énekét. Az új énekeskönyvünk 35. éneke így kezdődik, hogy csak Istenben nyugaszik meg szívem.
Csak Istenben nyugoszik meg szívem, minden gondom csak ő hozzá viszem. Ő az én kőszálam és menedékem, erősen tart kezeiben. Hogyha jönnek rettenetes napok, sírban nem maradok. Tudom, hogy él az én hű megváltóm, feltámaszt majd a valabom. Tudom, hogy él az én hű megváltóm, feltámaszt majd a valabom.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, áldunk azért, hogy itt lehettünk, és hogy beléd kapaszkodhatunk. Annyira köszönjük neked azt, hogy te egy olyan Isten vagy, aki feláldozta a fiát értünk, hogy egy olyan Isten vagy, aki vigyáz ránk, aki őriz minket. Hálásak vagyunk neked azért, hogy te adtál nekünk értelmet, hogy ezzel az értelemmel élhetünk. Arra kérünk téged, hogy segíts nekünk. Mert látod azt, hogy mennyire könnyen elsodródhatunk itt a világban. Arra kérünk téged, hogy erősíts most a mi szívünket. Adj nekünk ilyen erős horgonyt, ilyen erős gyökeret benned, hogy abba bármikor tudjunk kapaszkodni, hogy ne sodródjunk el. Urunk, azért kérünk most, hogy találkozz velünk. Most vagyunk itt úgy, hogy vannak olyanok közöttünk, akik már találkoztak, vannak, akik még nem. Arra kérünk, hogy mindannyiunkkal találkozz, újra és először is. Mert a veled való találkozás, Urunk, az mindig felemel minket. Az mindig repít minket. Kérünk téged, hogy ez a találkozás hogy legyen valódi és igazi nekünk. Ott abban a helyzetben, ahol most vagyunk. És így szeretnénk könyörögni azokért, akik most gyászolnak, akiket vesztességért. Könyörögünk, hogy te legyél a vigasztalónk, a mi kősziklánk. Könyörögünk azokért is, akik más nehézséget élnek meg. Olyat, amiről azt gondolják, hogy most el se bírják viselni. Könyörgünk azokért is, akik betegségben szenvednek. Urunk, te vagy az igazi gyógyító, aki gyógyulást tud adni. Kérünk, hogy találkozz velünk, úgy, mint gyógyító. Megköszönjük neked azt is, hogy te egy olyan Isten vagy, aki megáld minket. És ezt az áldást kérjük most, Urunk, a gyülekezetünkre, a városunkra, a nemzetünkre. Arra kérünk, Urunk, hogy ezzel az áldással újíts meg minket. Újíts meg minket, hogy előtted tudjunk letérdelni. Hogy mi se a vízesésben essünk le a halálba, hanem vissza tudjunk térni hozzád. Arra kérünk, hogy ehhez adj nekünk nagyon sok erőt, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünk. Tarts minket egyensúlyban, Urunk. És arra kérünk még, hogy legyünk mi is a te igédnek a megélői, a hitünk megélői. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekként énekeljük a 394. dicséretünket a református énekeskönyvből, ezt fennállva énekeljük.
Jó, mert nem is van.
Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Ámen. További szép vasárnapot kívánok mindenkinek, áldás békesség!